kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Itt lakik Jézus Krisztus, és arra is emlékeztet, hogy Isten szent templomává kell válnunk, mondta Ternyák Csaba egriesek a hétvégén, amikor szentmisében megáldotta és felszentelte Tiszafüred település része Kócsúj falu új templomát. Az épület egyben emléket állít az 1950-es években a hortobágyi kényszermunkatáborokba elhurcolt, kitelepített családoknak, áldozatoknak is. A főpásztor szentbeszédében a szentelt vízzel hintés kapcsán keresztségünkre, a bűnbocsánatra emlékeztetett. Csodálatos dolognak nevezte a kócsújfalui templom építését, bizakodását kifejezze, hogy igény lesz arra, hogy ott szentmiséken vegyenek részt a hívek a jövőben. F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő a kereszténység nyugat-európai helyzetéről szólva elmondta, ott rombolják, bontják a templomokat, míg mi magyarok ellenállunk a pusztító szellemnek. Huba Imre, a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei közgyűlés elnöke úgy fogalmazott, keresztény egyházi gyökereken megerett államiságunk ma is megkívánja, hogy áldozatot hozzunk egymásért, erőt fejtsünk ki azért, hogy az itt élőknek a lelki üdve, az innen elszármazottaknak a hazatéréskor az imádság helye, ne csak a szívben, ne csak a lélekben, hanem fizikai formában is testet ölthessen. Orbán Viktor az ENSZ Azerbajdzsánban tartandó éves éghajlatváltozási konferenciájára utazott, ahol fel is szólal, tájékoztatta az MT-t Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke. A magyar kormányzati delegáció tagja a Nagy István agrárminiszter is. A november 22-ig tartandó idei tanácskozása mintegy 200 ország képviselőit várják. Az Európai Unió Száhel térségért felelős vezető diplomatái egyeztetnek Csád fővárosában, közölte a külgazdasági és külügyminisztérium az MT-vel. Az esemény kiemelt témája a nemzetközi terrorizmus elleni közös harc, az illegális migráció megfékezése, valamint a humanitárius segítségnyújtás. Magyarország álláspontja, hogy az Európai Unió biztonsága egyebek mellett a Száhel övezetben kezdődik. A dél-kínai gazdasági térségben folytatta hivatalos látogatását Kövér László. A házelnök és Mátrai Márta háznagyasszony vezette parlamenti küldöttség Shenzhenbe és Kanton városába utazott, közölt az országgyűlés sajtóirodája az MT-vel. Az országgyűlés elnöke Kína legnépesebb és az ázsiai ország gazdasági növekedése hajtóerejének számító térségben Magyarországon befektető nagyvállalkozásokat keresett fel és megbeszélést folytatott Kuangtung tartomány népi gyűlésének elnökével. A szlovák parlament elnöke világosan megerősítette, hogy egy esetleges új nyelvjogi törvény semmilyen módon nem fogja korlátozni az országban élő nemzeti kisebbségek anyanyelv használatát, közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter Pozsonyban egyeztetett Peter Zigával. A magyar tárcavezető leszögezte, a felvidéki magyarság sorsa a kormány szívügye, és ezért üdvözlik, hogy a szlovákiai kabinet képviselői erőforrásként tekintenek a közösségre a kétoldalú kapcsolatok további fejlesztését illetően. Szijjártó Péter úgy vélekedett, Magyarország és Szlovákia együttműködése most sikeresebb, mint korábban bármikor. Nacsa Lőrincet, a KDNP frakció vezető helyettesét, országgyűlési képviselőt jelöli a miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkári posztjára Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes a hirató.hu értesülése szerint. A tisztséget korábban betöltő Potápi Árpád János tragikus hirtelenséggel október 17-én hunyt el. Október végéig az államháztartás központi arrendszere 3050,5 milliárd forintos hiánya zárt, tudatta gyors tájékoztatójában a pénzügyminisztérium, ez 22 éve a legrosszabb adat. Hozzátették, a kedvezőtlen világgazdasági körülmények itthon is éreztetik a hatásukat, az átmeneti mérséklődés után azonban a magyar gazdaság tartós növekedési pályára áll, 2025-ben az uniós rangsor élmezőnyében lehet, amelyhez a költségvetés egyensúlyának megerősítése is alapot ad. A jövő évi büdzsé az új lehetőségek, az új gazdaságpolitika és a béke költségvetése lehet, mondta a törvényjavaslat ünnepélyes átadásán a pénzügyminiszter a parlamentben. Varga Mihály kiemelte, a kormány világos célokat jelöl ki, a gazdaság visszaállítását a növekedési pályára, a bérek emelkedését, valamint az, hogy több pénz maradjon a családoknál és megerősödjenek a kis és közepes vállalkozások. Nagy Elek, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke országos kutatást és széleskörű konzultációt indított a területi kamarák segítségével a jövő évi minimálbérről, jelentette be a testület. Utóbbi november 20-áig tart. A bérpolitika kialakítása során nem hagyható figyelmen kívül a gazdasági szereplők teherbíró képessége, ami szorosan összefügg a vállalkozások termelékenységével, írta a kamara. Végül az időjárásról. A továbbiakban borult párás, főként északkeleten tartósan ködös lesz az idő, szitálás, a fagyos tájakon ónos szitálás sem kizárt, illetve a nap második felében majd az északkeleti-keleti tájakon vegyes halmazállapotú csapadék is előfordulhat, az északkeleti harmadban havazhat is. A szél gyenge marad. A hőmérséklet a reggeli órákban -3 és -2, napközben is csupán +1-2 fok körül alakul. Híreinket hallották.
A megértés hullámhosszán. A Szent István Rádió interaktív műsora. Ma este Szabó József atya várja hívásaikat.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. Ezen a borús, kicsit ködös novemberi estén már szinte éjszaka felé haladunk, az irgalmas szeretetről szeretnék elmélkedni. Talán az is segít abban, hogy ma van Szent Mártonnak az ünnepe, és ismerjük az életében ezt a történetet, amikor egy didergő koldusnak a köpenyének a felét odaadta, és amikor álmában pedig látta, hogy Jézus vállán ott van ez a fél katonai köpeny, és Jézus dicsekszik úgy az angyaloknak, mert a szentek karának, hogy ezt a köpenyt egy Mártontól kaptam. És a mai evangélium is ez, Márti evangélium 25. fejezetéből, amit egynek a legkisebbek közül tesztek, azt nekem teszitek. Ebből szeretnék kiindulni. Eddig a témám a főleg az imádság volt, hiszen ez az év az imádságnak az éve, így készülünk a Szent Évre. Azonban, amikor ezt a témát most megvizsgálom, vagy szeretném közelebb hozni, mindenképpen ezt fajta ez a misztikus lelkiséggel szeretném ezt tenni. Többször elmondom, hogy a misztika számunkra talán olyan távolinak, idegennek tűnik. Hogy a misztikus szentek vannak, Avili nagyszentel és kisszenteréz, akik látomásaik voltak, meg volt is idejük elvonulni, meg csend, hogy úgy csendben legyenek, de hát egy családos valakit hogy tud misztikus lenni, amikor mindig van valami, otthon valaki csinál valamit, együtt lakunk többen, hát nem lehet csendben lenni. Márpedig a misztikára minden ember hivatott. A misztikának különböző útjai vannak, a lényege mindenképpen az, hogy az Istennel való egyesülés, a vele való egyesült élet, ennek a megélése. És hogy ezt az evangéliumot, ami az utolsó ítéletről szól, amikor az irgalmasságnak a cselekedetei vannak felsorolva, ezt szeretném most úgy a misztika oldaláról bemutatni. És amikor ezt a műsorban én most beszélek és elmélkedek közben, ki zenével majd megszakítjuk, akkor ezt úgy szeretném tenni, hogy mindenképpen fontos egy elméleti, teológiai megalapozás, ahhoz, hogy úgy egybelássuk ezt a témát, utána pedig én abba az irányba szeretnék elmenni, hogy kvázi házi feladatként hogyan tudjuk ezt gyakorolni. És már most az elején szeretném kiemelni, hogy ez mindenkinek szól. Tehát nem, hogy van egy-két ember, aki ráér, vagy ahogy szokták mondani, olyan fajta, hogy misztikus lehet, minden ember olyan fajta, mert az Isten teremtett minket, és a vele való mély szeretet kapcsolatra teremtett. Tehát mindenki misztikus, erre az életre van meghívva, tehát mindenkinek szól. Ezt ma az elején leszeretném szögezni, nagyon fontos tételt. A kiinduló pont Márti evangéliumának a 25. fejezete, ahol az utolsó ítéletről szól, a 31. verstől. Fontos, hogy az utolsó ítéletről van szó, most november hónapban már a Szentírás olvasmányok, az evangéliumok is már arra visznek bennünket, hogy közeledik Krisztus királynak az ünnepe, és hogy a végidő felé járunk. Az evangéliumok szólnak arról, hogy az életünkkel el kell számolni. Hogy mindenképpen akárki akárhogy is élt, de mindenkinek el kell számolni az életével, hogy hogyan élt. Mennyire ismerte fel az Isten akaratát, mennyire teljesítette azt, mennyire volt bölcsember, hogyan sáfárkodott azzal a talentummal, amit az Úrtól kapott. És az adventi időszakban valahogy tovább folytatjuk ezt a témát, habár az egyházi év elején leszünk, és egyrészt az ószövetségi néppel együtt várjuk Jézus Krisztus eljövetelét. Készülünk karácsony ünnepére. Ennek megvan a lelki oldala, akár lelki gyakorlatokkal, hogy hogyan tudunk felkészülni a szeretet ünnepére, de az adventnek is az igazi fő célja, készülünk Krisztus második eljövetelére. Vagyis nem tudjuk sem a napot, sem az órát, hogy mikor meg kell meghalnunk. Nekünk akkor már véget ér az érdemszerzésnek az időszaka, hogy a világ vége mikor lesz, nem tudjuk. Azonban nekünk egy dolgunk van, nem is ezt kell találgatni, hanem mindent megtenni azért, hogy készen álljunk el a találkozásra, és Jézus meg is ad hozzá mindent, hogy mi alapján leszünk megítélve, mire kell figyelnünk, és merre kell haladnunk. És hát ebben segít a Szentírás, maga az egyháznak a tanítása, a Szentírásról való elmékedés, meg hát ez a műsor is ebben szeretne most segíteni, hogy az evangéliumnak egy fontos tanúságát, hogy magunkba, ugye szívünkbe véssük, ott a szívünkbe úgy forgassuk, és utána pedig úgy tettekre is tudjuk ezeket váltani. Ma már, aki volt Szentmisén, a rádióban hallgatta, hallotta ezt az evangéliumi részt, amikor az emberfű eljön dicsőségében, és vele együtt az angyalok minnyájan, akkor leül majd dicsőséges trónjára. Összegyűjtenek eléje minden nemzetet, ő pedig elválasztja őket egymástól, ahogyan a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől. A juhokat a jobbjára állítja, a kecskéket pedig a baljára. Akkor a király így szól a jobbja felül állóknak. Jöjjetek, atyám áldottai, vegyétek birtokba az országot, amely nektek készült a világ teremtése óta. Mert éheztem és ennem adtatok, szomjaztam és innom adtatok, idegen voltam és befogadtatok, mezételem voltam és felöltöztettetek, beteg voltam és meglátogattatok, fogságban voltam és eljöttetek hozzám. Akkor az igazak megkérdezik majd tőle, Uram, mikor láttunk téged éhezni és tápláltunk téged, vagy szomjazni és inni adtunk neked? Mikor láttunk, mint idegent és befogadtunk, vagy mezítelenül és felöltöztettünk téged? Mikor láttunk betegen vagy fogságban és meglátogattunk téged? A király így válaszol majd nekik. Bizony mondom nektek, amikor megtettétek ezt egynek a legkisebb testvéreim közül, nekem tettétek. Eddig az evangéliumi rész, és a második rész pedig már arról szól, hogy ugyanúgy mondja az Úr, de azoknak, akik ezt nem tették meg. És amit ennek a legkisebbek közül nem tettetek meg, azt nekem nem tettétek meg. Ez a szentírási rész az utolsó ítéletről szól, vagyis ez alapján leszünk megítélve. És itt már nem kérdezik meg, mennyit imádkoztunk, mit tettünk, hanem az Istennel való kapcsolatunk milyen gyümölcsöket hozott itt a felebaráti szeretetben. És hogy ezzel lesz úgymond lemérve, hogy hogyan éltünk, mennyire vettük komolyan az evangéliumot, mennyire éltünk az Istenből, az ő parancsait, mennyire éltük meg, amiből az első a szeretetnek a parancsa, és utána az Úr már a gyümölcsöket nézi, nem is az elméleteket, nem az ígéreteket, hanem a konkrét gyümölcsöket. Azonban még hála Istennek, hogy hallgatják a rádiót, ez azt jelenti, hogy még itt a földön élünk, vagyis az érdemszerzés időszaka számunkra még tart. Ezért számunkra ez a szentírási rész egyrészt meghív a lelkismeretünk megvizsgálására, másrészt pedig lehetőséget ad arra, hogy új módon álljunk hozzá a világ dolgaihoz, legfőképpen itt a szeretet hármas parancsához, szeretni Isten, szeretni embertársainkat, és szeretni saját magunkat. Először is azt nézzük meg, hogy mit mond Jézus. Nem azt mondja, hogy úgy veszem, mintha. Aki ezt és ezt tette ezzel a testvérrel, akkor én úgy veszem, mintha személyesen engem sértett volna meg. Hanem Jézus, amit egynek a legkisebbek közül tesztek, most mondjuk jelen időben, azt nekem teszitek. Ennek a mi alapja a megtestesülés, amikor is a második isteni személy emberré lett, sorsközösséget vállalt velünk. Ezért, ami emberségünket magára véve, minden emberrel egyé lett. Ezért, amit bárkivel, bármit teszünk, azt mindig Jézusnak is tesszük. Nem úgy, mintha, hanem azt Jézusnak tesszük. és bármit mondunk, például valakire ítéletet mondunk, azt mondom valakinek, hogy te bolond vagy nem vagy normális, akkor ennek az értelmében én ezt Jézusnak is mondom. Megint más, amikor konkrét dolgot mondok, hogy ezt nem végezted el, és kérlek számolj el azzal, hogy ezt a munkát miért nem végezted el. Tehát valamikor konkrétan megfogalmazom, hogy ez miért hiányzik. Nem a szemét ítélem el, hanem valami konkrét dolgot számon kérek, amivel megegyeztünk, nem tette meg, hanem amikor ítéletet mondok valaki fölött. És nagyon sokszor ítéletben fogalmazzuk meg a bennünk lévő indulatot, mert az ítélet az úgy segít abban is, hogy valakit úgy jól megsérteni, valahogy megalázni, és egyfajta úgymond ilyen megelégültség érzés lehet bennünk, ezért ilyen olyan rosszat mondani másikról, lebolondozni, lehülyézni, nem normális, bunkó, vagy bármilyen ítéleteket, ezeket Jézusnak is mondom. És akár meg lehet vizsgálni a mai napon, hogy például, most ezt a szót használom, de hát ki hogyan, Jézusnak hányszor mondtam azt, hogy Jézusom, te bolond vagy. Jézusom, te nem vagy normális. Jézusom, téged utállak. Jézusom, neked nem bocsátok meg. Mert amit ennek a legkisebbek közül teszek, azt Jézusnak teszem. Az evangéliumból az is kiderül, hogy Jézus nem azt mondja, hogy ez a jó emberekre vonatkozik. Mert például vannak a rossz emberek, akik rosszat tesznek, vagy börtönben vannak, azért börtönben nem véletlenül kerülnek emberek, abban a korban sem, persze mindig voltak igazságtalan ítéletek, de itt sokszor bűnözőkről van szó, vagyis mindenkire érvényes, bárkivel bármit teszünk, a legkisebbek azok, akik tőlem úgy legtávolabban vannak. Nem önmagában a gyermekeket érti rajta Jézus, hanem például, aki számomra kicsi. Ez lehet akár a rokonságban, a családon belül, akit nem nézek semmiben, lenézek, nem sokra nézem az egész embert, nem is állok vele szóba, ilyennel nem érdemes foglalkozni, vagy akár lehet ez egy koldus, egy hajléktalan, egy szenvedélybeteg, egy utcánfekvő valaki, aki ott van, és akkor büdös is, meg ittas is, hogy ők a legkisebbek, és Jézus azt mondja, mint egynek a legkisebbek közül. Tehát nem csak úgymond az elittel, hanem mindenkivel, a legelesettebbel, a legbűnösebbel kapcsolatban is Jézus azonosítja magát, és amit velük teszünk, velük tettünk, azt Jézusnak is tesszük. És ez lehet a lelkismeret vizsgálatunknak egy alapja, például tudom ajánlani november hónapban, úgyis itt az elhunytakra emlékezünk, a végidőre készülünk, Krisztus királyra készülünk, de az advent időszakban is várjuk Krisztus második eljövetelét, pont a világ végét, ahol meg leszünk ítélve, és például ez lehet egy jó előgyakorlat arra, hogy megvizsgáljuk azt, hogy most körülbelül hol tartunk. Ha megnézem a napot, megnézem az embereket, Jézus hány százalékban bunkóztam le, elmondtam minden bolondnak, vagy ki tudja minek, vagy hány százalékban mondtam Jézusnak, hogy jót, mennyire szerettem őt. És ha így nézzük, azért elég ijesztő tud lenni az evangélium, hogy hoppá, mennyi mindent mondok én feleslegesen, meg igazából az ítélet, az mindig hozzá kell tenni, az mindig hazugság. De az ítélet az sosem lehet igaz, az hazugság. És ezért, amikor ítéletet mondok, az akár lehet valaki, bármilyen börtönben lakó valaki, mondhatom azt, hogy ez az ember halálos bűn követett el, mert megölt valakit. És ez égbe kiáltó bűn, és ez gonoszság, de akkor megfogalmaztam konkrétan a bűnt, a bűnnek a súlyát, akár még lehet, hogy ismerem a szándékát is, ezt ki lehet mondani, ez lehet igaz, mert ezek a tények. De azt például Jézus mondja, aki azt mondja rá, hogy ez istentelen, vagyis, hogy ennek a személynek nincs istene, ezt a szemét nem is fogja üdvözíteni senki, ez viszont már olyan súlyos bűn, hogy aki ilyet mond, az méltó a gyehenna tüzére. Mert ettől az embertől olyan mély ítéletet mondott, elvette az üdvösségnek a lehetőségét is. És amikor ízlegetjük ezeket a mondatokat, és most még a lelkismert vizsgálatnál tartok, hogy rádöbbenünk arra, hogy Jézust hányszor megbántottuk. És talán jobban megértjük a bűnnek a súlyát is, hogy miért van az, hogy a Szent Jónásban is, hogy azt mondjuk, hogy Jézust bántottuk meg. Mert mondhatnánk azt, hogy a szomszédot bántottam meg, de meg is érdemelte. Jézusnak én nem szóltam semmit, eszembe se volt, amikor ezt és ezt mondtam. márpedig amit ennek a legkisebbek közül tesztek, azt nekem teszitek, mondja Jézus. És hogy így rádöbbenünk arra a bűnnek a súlyára, meg eddig érdemes egy ilyen összefoglalót készíteni arról, hogy hogy vagyok én ezzel, vagy akár a holnapi nap megfigyelni, és most nem magamat elítélni, mert nem az nem megyünk semmire, csak ránézni azt, hogy hányszor ítélem én el Jézust. A másik emberrel együtt igazából mindig két szemét ítélek el. Elítélem azt a szemét, akire éppen mondom, ő a címzett, meg közben, ha eszembe van, ha nincs, elítélem Jézus Krisztust is, aki ezzel az emberrel egy élet, és ekkor őt is megbántom. Van egy ifjúság ének, hogy Jézus néz rám a két szemedből. És ez is nagyon szépen kifejezi azt, hogy a másik szeméből Jézus néz rám. A másikkal Jézus egyesül. Jézus szenved a másik emberben. Jézus szenved egy beteg emberben. Jézus szenved a másikban lévő bűntől. De ott van benne Jézus, és benne szenved. És az én dolgom nem az, hogy elítéljek valakit, hanem hogy szeressem és felemeljem. Most hallgassuk meg ezt az éneket, és ez az ének nagyon szépen kifejezi valahol ennek az evangéliumnak a szépségét is, a mondani valóját. Rádióhallgatók, a ma esti témánk az irgalmas szeretet. A kiinduló szentírás rész Máté evangélium 25. fejezetéből az utolsó ítéletről szóló példabeszéd. És az alap pedig, hogy amit másik emberrel teszünk, azt mindig Jézusnak is tesszük. És az első részben arról elmélkedtünk, hogy egy lelkismert vizsgálatként rátekinteni arra, hogy amikor a másik ember bármilyen formában elítélem, bármilyen formában rosszat mondok neki, vagy rosszat teszek, azt Jézussal is teszem. És az utolsó ítéleten az alapján leszünk megítélve, hogy a másik emberben én hogyan szerettem Jézust. Megyek tovább a gondolattal, ma szeretnék átváltani a másik oldalra olyan szempontból, hogy mint lehetőséget nézni ezt a szentírási részt. Azért is, mert is itt szeretném behozni a misztikus dimenziót ennek a parancsnak a megérésében. Mire is gondolok? Lehetőség arra, hogy például én szeretném Jézus szeretni, és ezért bárkivel bármit teszek, azt Jézusnak teszem. Tehát amikor én valakivel jót teszek, tulajdonképpen mindig két személlyel teszek jót, sőt, majd látni fogjuk II. János Pál pápa írás alapján, hogy hárommal is, jót teszek azzal a valakivel, aki a, úgymond a cél személy, akivel teszem a jót, párhuzamosan, mert a kettő összetartozik, Jézussal is jót teszek, aki a másik emberrel azonosítja magát, és közben, mivel Jézusnak is jót teszek, magamnak is a legjobbat teszem, tehát igazából, amikor egy embert szeretek, mindig a parancsnak, a szeretet parancsának a hármasságát élem meg. Tehát innen indultam ki, hogy szeretem a másik embert, de közben szeretem az Istent, és szeretem magamat is. És ha valaki ennek megérti ennek a mélységét, akkor láthatja azt, hogy a másikat szeretni, az Krisztus is szeretni, hogy a másik ember tulajdonképpen egyé válik Krisztussal, és hogy én a Krisztusban a másik emberben Krisztust is szeretem. És így teljesen megváltozik az, Seregi Ésakatya szerette mondani ezt a házasokkal kapcsolatban, hogy a férj azt mondja a feleségének, hogy te vagy az én Krisztusom. Vagy a feleség ugyanúgy a férj felé, hogy te vagy az én Krisztusom. Vagyis amikor a férj szereti a feleségét, akkor szereti a feleségét, akivel örök hűséget fogadott, de közben a másikban szereti Jézus Krisztust, ami tulajdonképpen az üdvösség útja is számára. Tehát a feleséget és Krisztust. És amikor talán emberileg nehéz szeretni a másikat, mert hát én is elfáradtam, lehet, hogy ő is úgy nehéz esett vagy, hát nagy emberek vagyunk, vannak határaink, hogy időnként elfáradunk, akkor erőt adhatsz, hogy itt nem csak arról van szó, hogy szeretek egy asszonyt vagy egy férfit, hanem Jézust is szeretem benne. A két szemét mindig egyszerre szeretem. És ezért lehet, hogy a másik ember úgy gondolom, hogy hát ő most nem érdemli meg a szeretetemet. De ezt Jézusnak ilyet nem mondhatok, hogy hát Jézus, te se érdemled meg. Úgyis annyit imádkoztam hozzád, és hát nem hallgatsz meg úgy, hogy szeretném. Tehát nem büntetek senkit sem, mert akkor magamat is büntetem. Hanem a másik emberben Jézus Krisztust is szeretem. És ez erőt ad ahhoz, hogy a másik embere teljesen másképp nézzek. Ez például lehet már egy gyakorlat, akár itt a november hónapban is, hogy ezt nézek, így készülve a karácsonyra, és akkor értem a karácsonynak a misztériumát is, mert igazából azt ünnepeljük, hogy Jézus emberré lett, és velünk sorsközösséget vállalt. És tulajdonképpen azóta igaz, hogy amit ennek a legkisebbek közül tesztek, azt nekem teszitek. És például úgy készülök, hogy akár mondjuk családtaggal, férj, feleség, gyerek, akár szülő is, hogy valakit úgymond kiválasztok, és próbálom benne nézni, hogy ez az ember olyan, amilyen, de hogy benne Jézust is szeretem. Persze, amikor egy butaságot csinál a másik, az nem Jézus csinálja butaságot, de amikor irgalmas vagyok, amikor megbocsátok, amikor jót teszek vele, vagy amikor a gyengeségére figyelmeztetem, de nem lebunkózom, még ítéletet mondok, hanem megmondom normálisan. Mert konkrétan az, hogy pontosan mi is a bajom, és nem a személyét alázom meg, meg szidom meg a szüleit, meg minden felmenőt, lemenőt elkezdek elítélni, hanem jól megfogalmazom, akkor én Jézust is szeretem. Vagy kicsit elgondolkodni arról is, hogy nézem ezt a szemét, vagy elgondolkodok róla, hogy Jézus egyé vált ezzel a személlyel. És tulajdonképpen én mindig nem csak őt szeretem, hanem Jézust is szeretem. De hogy még konkrétabb legyen ez számunkra, Azt is meg kell értenünk, hogy Jézus nem csak a másik emberrel vált egyé, hanem velem is. Jézus bennem él, időnként bennem szenved. Szenved a bűneim miatt, szenved, amikor nekem valami nagyon fáj, amikor más bűneim miatt szenvedek, vagy gyászolok, vagy beteg vagyok, vagy bármi történik velem, tehát Jézus bennem szenved. Ezért, és itt van a hármas parancsban is benne van, hogy szeresd fel a barátodat, mint önmagadat, vagyis hogy önmagamban is Jézus szeretem. Tehát nem csak arról van szó, hogy önmagammal jót teszek. Az önzőség az egy teljesen torz önszeretet, igazából pont az a lényeg, hogy önmagát nem szereti, és kerülő úton szerez magának olyan pontokat, ami úgy ilyen formában nem járna. Hanem amikor önmagamat szeretem, akkor Jézust is szeretem saját magamban. Vagy azért is tudom magamat jobban szeretni, mert Jézus bennem él, és ezért Jézust akarom szeretni, és ezáltal magamat is szeretem. Talán furcsának tűnnek ezek a gondolatok, vagy lehet, hogy valaki azt mondja, hogy főleg már ilyenkor, ilyen fél tíz környékén ez elég elvont gondolatok, pedig tulajdonképpen itt a misztikus jelenlét itt válik valósággá, amikor a személy egyesül az Istennel. És amikor valakinek valamit teszek, azt Jézusnak is teszem. És ennek a felelőssége, egyrészt, hogy ne kövessek el bűn, másrészt pedig ennek a lehetősége, hogy rádöbbenek, hogy az imádságon kívül, ami önmagában fontos, hogy leülök és elmondom az imáimat, de az imádságon kívül én milyen sokféle módon is színesen tudom szeretni Jézust. És ebben teljesül a parancs, hogy szüntelenül imádkozzatok. Itt már nem imákat mondok el egymás után sorba, nem tudom hányat, meg hát akinek családja van, dolgozik, nem is tudja megtenni, de közben a másikat tudom szeretni. És úgy például keresztet vetek, és akkor azt mondom, hogy Jézusom, most téged nagyon akarlak szeretni, de közben a gyerekeimet is akarom is, és a gyermekeimet is szeretem, meg téged is úgy egybe szeretlek, és úgy jó megszeretgetlek benneteket. De akár a feleségemet, a férjemet, akár itt a családban, szülők, nagyszülők, bárki van, vagy a szomszédban valaki elesett emberke, és meglátogatom, és akkor Jézust is meglátogatom. Tehát ekkor döbbenek rá, hogy a felebaráti szeretet tulajdonképpen az nem csak egyfajta gesztus, hogy valakit szeretek, hanem ha már így tekintek rá, hogy Jézus benne él, akkor már imádsággá válik, hiszen mi az imádsága, hogy sokszor így tanítjuk is, hogy az Istennel való beszélgetés. És amikor valakit szeretek, lehet, hogy nem csak szavakkal fejezem ezt ki, ez lehet egy mosoly, egy gesztus, valamilyen tett, de tulajdonképpen Jézus szólítom meg a tetteimmel, a tekintetemmel, a biztatásommal, vagy bármilyen formában, és Jézus szólítom meg, és innettől imádsággá válik minden, amit a másik embernek tettem. Most még szívesen mondanám további lendületbe ezeket a mondatokat, de szeretnék kicsit megállni is, és hogy ezt a gondolatot mélyíteni. Mert ebben, amit most elmondok, ez olyan, mint egy kincses bánya. Rengeteg, de rengeteg kincs van benne, óriási gazdagság, amiben a szüntelenül imádkozni, a Jézus szeretni, a másik embert szeretni, a kettőt együtt szeretni, önmagamat is szeretni, mind megvalósul, de nem úgy jelenik meg számomra, hogy parancs is ezt kell tenni, mert Jézus azt mondta, és különben megbüntet, hanem valami gyönyörű világ tárul fel, az Isten, aki bennünk él, aki azt mondja, amit ennek a legkisebbek közül tesztek, azt velem teszitek. És ennek a titka, hogy Jézus tudom szeretni a másik emberben. De közben persze nem csak Jézus szeretem, hanem szeretem azt az embert is. De mégis két emberrel teszek jót, azzal a személlyel, akivel jót tettem, meg magával Jézussal is. És hogy ha amikor jót teszek, akkor, mivel Jézusnak jót teszek, akkor járok én is a legjobban, mert az a legnagyobb ajándék, amikor Jézus szeretem, és ő az, aki úgymond meghálálja az én tetteimet, annál nagyobb ajándékot senki sem tud adni nekem, mint maga Jézus Krisztus. Második János Pál pápának van a Dives in Misericordia, az irgalomban gazdag Isten kezdetű enciklikája, és itt írja a 82. pontban, mert az ember annyira közeledik Isten irgalmas szeretetéhez, amennyire saját szívében irgalmassá formálódik a fele baráti szeretet. Itt a Szent Atya arról elmékedik, hogy amikor az irgalmasság titkát vizsgáljuk, akkor mindig az első lépés logikailag mindig a befogadáson van. Minél többet befogadtam ebből a szeretetből, annál többet tudok adni. És persze, mivel én is megtapasztaltam a nyomorúságomban, a bűneimben, hogy az Úr megbocsát nekem, hogy felemel, hogy nem ítél el, ez a tapasztalat segít abban is, hogy én is ugyanilyen irgalmas tudjak lenni másokkal szemben, és mindenféle gőgöt, ítéletet, meg ilyen fajta, hogy ki vagyok, mi vagyiságomat, azokat le tudjam vetni. Mert az ember annyira közeledik Isten irgalma szeretetéhez, amennyire saját szívében irgalmassá formálódik a felebaráti szeretet. És itt látható megint, hogy az Istennel való kapcsolat, a felebarát felé való kapcsolat, amikor szeretem a felebarátot, akkor az Istenhez is egyre közelebb kerülök. Vagy meg lehetne fordítani az, aki azt mondom, hogy én már pedig az ilyen emberért nem imádkozok, ennek nem bocsátok meg, még ezt különben sem érdemli meg, meg az ilyenek pusztuljanak el, meg ki miket mond, ezek már szinte átkok, akkor az Istentől is távolodom. Pedig az Isten lehet, hogy közelebb szeretnék kerülni, de hogyha az emberekhez így viszonyulok, mindenképpen távolodok az Istentől is. Az is írja a Szent Atya, hogy az irgalmas szeretet az a természete szerint teremtő szeretet. Tehát a szeretet az mindig teremt. Akár úgy is gondoljunk bele, és megint negatív oldalról megközelítve, hogy akit mit nem szerettek gyerekkorában, leadták, ott se szerették, igazából nem kapta meg azt az igazi szülői mély intimitást, az a gyermek sérül. Az, aki megkapja ezt a szeretetet, az az ember pedig az abban erő lesz, élet lesz. Ő ajándékként éli meg a saját létét, így tud másokra is tekinteni. Vagyis valakit az életre lehet szeretni, meg valakit tulajdonképpen a szeretet megvonásával szinte, ha nem is biológiailag, de egyfajta lelki halálba lehet kergetni, ahol mindig szenved, mindig a kisebb rendőrség érzésétől küzd, mindig baj van, akár még ilyen szuicid gondolata is vannak, mert nem szerették, nem teremtették újjá, nem teremtették meg a szeretet által. És az irgalmas szeretet, az pedig mindig teremtő szeretet. Idézem megint II. János Pál pápát, a kölcsönös emberi kapcsolatokban azonban az irgalmas szeretet soha nem csak az egyik fél tette, illetve magatartása, míg akkor sem, amikor minden jel arra mutat, hogy az egyik fél csak felajánlja és adja, a másik pedig csak kapja és élvezi az irgalmat. Mert aki ajándékoz, a jó tettében maga is mindig ajándékokat nyer. Egyébként bárki kerülhet bármikor olyan helyzetbe, hogy jót tesznek vele, vagy kap valamit, tehát az irgalma szeretet megnyilvánulásait megtapasztalja. Arról is emlékezik a Szent Atya, hogy sokan úgy tekintenek az irgalma szeretetre, hogy mivel én jó ember vagyok, meg talán egészséges, meg még pénzem is van, mindig én teszem a jót. Meg mindig vannak annyi szerencsétlen, van, akin segíteni kell, és ez igazságtalan. Miért csak nekem kell mindig jónak lenni, miért nem szedik össze ezek magukat, vagy miért kell őket mindig segíteni, és ez igazságtalan, mert ők a szerencsétlenek, nekem meg mindig adnom kell, és én már nem akarok adni, elegem van belőlük, nekem is kell, és nem akarok ilyen irgalmas szívű lenni, mert az igazságtalan. És sokszor a világ így működik, de legfőképpen ezt az igazságtalanságot az anyagiasság szintjén értelmezi, hogy én mennyit adok, megérdemli, nem érdemli meg, mire fogja költeni. Márpedig az irgalmas szeretetnek a példaképe, az maga is írja Szent Atya, a megfeszített Krisztus a példája. És ő sürget bennünket az irgalmasság gyakorlására. Az ő példáját követve a lélek teljes alázatával tudunk irgalmat gyakorolni mások felé, tudván, hogy az Úr úgy fogja elismerni, mintha neki magának tettük volna. E példa szerint kell megtisztítanunk minden olyan szándékunkat és tettünket, amelyet irgalmat gyakorlunk, mégpedig olyan egyoldalúan, hogy jót teszünk másokkal. mert egy tettünk csak akkor lesz az irgalmas szeretet tette, ha végrehajtása közben szentül meg vagyunk győződve arról, hogy mi kapjuk attól, aki felé tesszük. Itt meg is állok, ez egy nagyon súlyos mondat. Akkor tudunk gyakorolni az irgalmas szeretetet, sőt azt nevezzük irgalmas szeretetnek, amikor mi adunk, de meg vagyunk győződve arról, hogy mi sokkal többet kapunk, mint amit adtunk. A emberi logikának ez kicsit ellentmond, nem is kicsit, mert gyakorlatilag, amikor én adok, akkor miért kapnék többet? És pont az evangéliumra hivatkozik a Szentatya is, ez a Máté evangélium 25:40, amit ennek a legkisebbek közül tesztek, azt nekem teszitek. Tehát amikor én valakinek adok, azt Jézusnak adom, és Jézus az, aki ezt majd nekem megköszöni, meghálálja, és ha ő hálál meg valamit, annál többet nem tud adni senki sem. Ezért megint idézem, mert egy tettünk csak akkor lesz az irgalmas szeretet tette, ha végrehajtása közben szentül meg vagyunk győződve arról, hogy mi kapjuk attól, aki felé tesszük. Most kicsit, hogy úgy tudjon bennünk ez úgy érni, úgy forgassuk a szívünkben, és közben hallgassunk egy kis zenét. Rádió hallgatók, a ma esti témánk az irgalmasság gyakorlása, a szentírási rész, az utolsó ítéletről szóló példabeszéd, és a konkrét, a teológiai mondani való, amit egynek a legkisebbek közül teszünk, azt Jézusnak tesszük. Ez egyrészt okot ad a lelkiismeret vizsgálatra, másrészt pedig egy óriási lehetőség arra, hogy jobban megértsük a felebaráti szeretetnek, meg az irgalmas szeretetnek a lényegét, a misztikának is a lényegét, és azt, hogy a imádságon kívül hogyan tudunk szüntelen imádkozni a szeretet által. Hogyan tudunk Jézusnak mondani, így mondom, hogy szépeket, inkább igazakat, ez lenne helyes kifejezés, vagy hogy tudjuk őt szeretni, ahogyan szeretem önmagamat, ahogyan szeretem a másik embert. Vagyis ez a szeretet, az irgalmas szeretet, amiben benne van a misztika is, vagyis benne van az egész lelki életnek az igazi mélysége. És ez nem csak egy jámborságból tesszük, hanem ez alapján leszünk megítélve, az utolsó ítélet ez alapján lesz, hogy amit ennek a legkisebbek közül tettetek, ott Jézus felsorol néhányat az irgalmasság tettei közül, persze nincs benne, mintem sokkal szélesebb ez, de amit ennek a legkisebbek közül tesztek, vagy tettetek, ott már múlt időben hangzik el, azt nekem teszitek. És az utolsó mondat, ahol a zene előtt, amit a Szent Atya ír II. János pápa, mert egy tettünk csak akkor lesz az irgalmas szeretet tette, ha végrehajtása közben szentül meg vagyunk győződve arról, hogy mi kapjuk attól, aki felé tesszük. Most olvasom tovább. Ezzel szemben a hiányzik tetteinkből ez a kölcsönösség, nem az irgalom tettei lesznek azok, sem a teljes megtérés nem történt meg még bennünk, amelynek útját Krisztus egészen a keresztig elmagyarázta és megmutatta. Sem az irgalom ama nagyszerű forrásából nem merítettünk még, amelyet ő maga nyitott meg számunkra. Itt tehát az út, amelyet Krisztus az irgalmasoknak ígért, boldogsága mutatott nekünk. Sokkal gazdagabb, mint amit az emberi közvéleményből az irgalomról megtudhatunk. Azért is, mert az emberi megítélés úgy gondolja, hogy az igazságosság és az irgalmasság az egymásnak ellene mond, és ezért, hogy a világ igazságos legyen, az irgalmasságot ki kell belőle venni, márpedig ez a embereknek kvázi a lelki halálát jelenti, hogy ezt megtesszük. Megint visszatérve az idézetre, szeretném kicsit úgy mélyíteni megint, hogy a szívünkben ez egyre mélyebben úgy forgatni, mit is jelent ez. Amikor valaki úgy éli meg, hogy az irgalmas csettekben csak én teszek, akkor gyakorlatilag nem gondol arra, vagy nem is fogja fel, hogy amikor az irgalomról van szó, az irgalmas szeretetnek az alapja Jézus Krisztusnak a megtestesülése, a kereszthalála és a feltámadása. Tehát ez az igazi irgalmasság, amit ő értünk tett azért, hogy már itt a földön szentek lehessünk, hogy élhessük a lelki életet a Szentlélek által, és már az Isten azt akarja, hogy az Isten országa bennünk legyen, közöttünk legyen, vagy már itt a földön egy olyan fajta boldogságot akar megadnia, ami persze nem a mennyország, már az csak ott lenn, hanem olyan fajta békesség, öröm a Szentlélekben, ami csak az Istennel kapcsolatban lehet megélni. De ennek az alapja, hogy Jézus meghalt értünk a kereszten. Ez az irgalmasságnak az alapja, ebből fakad, ez a forrás annak, hogy én is jót tudok tenni, és ennek még értelme is van. Mert hogy Szent Pál mondja, ha Jézus nem támad fel, akkor együnk, ígyünk, éljük az életet, akkor nincs mire harcolni, hanem amíg élünk, addig húzzuk ki, utána meg úgy is, vagy nem támadunk fel, vagy a pokolra kerülünk, de addig meg élvezzük az életet. És azért tudunk irgalmasak lenni, mert Jézus meghalt értünk. És hogy amikor irgalmasságot gyakorlok, és ez a kulcsa, ez az evangéliumi bölcsesség, hogy amikor én adok, én mindig többet kapok. És ezt konkrétan úgy tudjuk megélni, és persze lehet, hogy ezen kell még úgy elmékedni, gondolkodni, ezt úgy magunkban úgy még emészteni, hogy háladással. Tehát például hálát adok Jézusom, hogy nekem van miből adni. Hálát adok Uram, hogy én van hitem, hogy imádkozni. Hálát adok Uram, hogy a Szent Lelked által arra indítottál, hogy ezért az emberét, ezért a családért imádkozzak. Vagy hálát adok Uram, hogy eszembe jutott, hogy nehogy elítéljem őket, hanem mondjak egy fohász, vagy kérdezzem meg, hogy mi bajuk van, vagy fogjak össze másokkal is segítsek rajtuk, de mindenképpen ami előre viszi őket, mert a pletyka meg az elítélés az nekik nem használ, nekem meg csak árt. És hálát adok azért, hogy irgalmas szívű lehetek. Hálát adok, hogy ez az Isten irgalmasságából fakad. Hálát adok, hogy sokkal többet kapok, mint amit én adok. Én adok valamit, de az Isten irgalmas szeretete az, aki meghálálja, és azt nem lehet felülmúlni. És aki megértette ezt, hogy gyakorolja az irgalmasságot is közben hálát ad, az kezdi megérteni, hogy miről is van itt szó. Tehát nem olyan parancs, amit meg kell tenni, nem is olyan igazságtalanság, amit az Isten rám erőltet, pedig nem kellene, mert én dolgoztam, én becsületes ember vagyok, nem milyen, mint ez, hogy ki tudja, milyen lusta, meg italos, meg ott az utcán fekszik, meg szégyellje magát, meg milyen emberek vannak. Nem tudjuk, hogy miért lett ilyen. Persze nem jó, hogy így van, az kétségtelen, de nekem nem az a dolgom, hogy elítéljem, hanem hogy vagy segítek rajta, vagy imádkozok érte, de megalázni semmi szín alatt ne alázzam meg, se gondolatban, se szóval, se a hátánál, hanem vagy ne szóljak semmit, vagy valamit tegyek érte, bármit, de ami pozitív, ami bármilyen módon az ő ügyét előre viheti. És utána pedig adjak hálát azért, hogy akármilyen formában is én tudom gyakorolni az irgalmasságot. Adjak hálát azért is, hogy a pénzemből tudok adni valakinek. Mit tudom én, gyerekeknek iskolakezdéshez, karácsonyra, bármire, vagy megtudtam, hogy ebből a családban, mit tudom, mosógép elromlan, és hogy szegények, munkanélküli, ki tudja, mi van velük, betegek, egyik munkanélküli, a másik rákos, és akkor megtehetem, és veszek nekik egy mosógépet. És utána én adok hálát az Istennek, hogy ezt megtehettem, nem úgy, hogy na milyen jó vagyok, adtam ezeknek a szerencsétleneknek, és még meg se köszöntik úgy, hogy meg kellett volna. Mondták, mormogták szegények zavarókban, de hát ezt lehetett volna szebben is kifejezni, meg hálát adni, megköszönve az én munkásságomat. És hogy én adok hálát az Istennek, hogy ezt megtehettem. És a Szent Atya ezt fejti ki ezekben a pontokban, hogy ekkor értettem meg az irgalmas szeretetet, amikor tudom, hogy én vettem egy mosógépet, de én sokkal többet kaptam, mint amit adtam. És ezért az Istennek hálát adok, azért, hogy ezt meg tudtam tenni. És ez nem dicsekvés, hanem hála, mert megértettem a lényegét ennek a végtelen szeretetnek. Beszéltem arról is, hogy ez az irgalmasság nem csak másra vonatkozik, hanem saját magamra is. És ez is érdemes megvizsgálni a saját életemben, ez már az önismerethez is tartozik, hogy magamról hogy vélekedem. Például milyen mondatokat mondok saját magamra. Főleg az ilyen elítélő, hogy lehetek ilyen szerencsétlen, nem vagyok jó semmire, minek születtem én meg ilyen hasonló dolgok. Vagy hogy bárcsak halnék már meg, vagy bárcsak mittem, ez meg az lenne velem, ezek már átkok. Önmagamat átkozom meg, hétes olyat ne tegyek, mert az Isten gyermek és a Szent Élet temploma vagyok, és tulajdonképpen, amikor magamat átkozom, magamra mondok ítéletet, megint ott vagyok, Jézust ítélem el, amit ennek a legkisebbek közül tesztek, azt nekem teszitek. És ahhoz sincs jogom, hogy magamat elítéljem, mert Szent Pál mondja, nem vagytok a magatokéi, nagy volt a ti váltságdíjatok. És aki az úré, aki ilyen nagy váltságdíja volt, hogy Jézus meghalt érte a kereszten, az mit tudom én, ne húzza már magát, pláne meg olyanok miatt, hogy mit tudom én, nem olyan a frizurája, vagy én nem tudom, mi baja van, vagy nem úgy sikerült valami, ilyen abszolút lényegtelen dolog, mert a lényeg az, hogy az Isten megteremtett, külön személy vagyok, a mennyországban kész van számomra a hely, és ezért hálát adok. Vagyis legyek önmagammal szemben is irgalmas. Ez nem önzőséget jelent, ez egy teljesen más kategória, más a forrása is, hanem irgalmas. Ez lehet akár a pihenésben is, ahogy magammal törődök, ahogy magamra vigyázok, S arról nem is beszélve, hogy mit tömé egy kifáradt, ideges ember, egy frusztrált ember, hát lehet, hogy ő próbál szeretni meg önzetlen lenni, de abból sok fals dolog belekeveredik. Majd néz és elárulja, hogy fáradt vagyok és örök, és amíg meg is teszem a jót, tehát egy fáradt önmagával, harmóniában lévő ember sokkal könnyebben tudja szeretni a környezetét, mint egy ilyen mártír, aki gyakorlatilag kifárasztotta magát, meg felemésztette magát, sokszor nem is tudni milyen motivációból, de hogy nincs benne békesség, nincs benne öröm, magát sem tudja szeretni, akkor hogyan tudna másokat? Jó tud tenni, de úgy igazából irgalmas szeretettel lenni, hát az nem nagyon fog számára menni, mert oda sokkal több kell. Kedves rádióhallgatók, rövidesen letelik a műsor. Összefoglalul annyit szeretnék mondani, meg ha használhatom ezt a szót, hogy házi feladatként, én azt mondom, hogy aki szeretné, Jézus mondjuk ilyet sosem mondott, még az evangéliumban se úgy volt, hát akinek van kedve, az csinálja, akinek nincs kedve, az meg, annak meg jó éjszakát, hanem ezt mindenkinek mondja, és ezt gyakorolni. És magamban a szándékaimat is nézni, és Jézusom, most például jót teszek magammal, ezért ennek az embernek megbocsátok, ezért az emberét imádkozok, ennek az embernek adok mitta egy almát, ez sokszor apró dolgok, vagy egy jó szót mondok neki, vagy megdicsérem, vagy köszöntöm, vagy rámosolygok, és akkor én szerettem ezt az embert, szeretem benne Jézus Krisztust, mert amit ennek a legkisebbek közül tesztek, azt Jézusnak teszem, és közben, akkor fogtam fel az irgalmasságot, hogy közben hálát adok az Istennek, hogy én kaptam a legtöbbet ebben a szeretet háromszögben, én vagyok a leggazdagabb, én kaptam a legtöbbet. És aki elkezdem ezt így gyakorolni, ez már nem parancs lesz, vagy parancs ízű, hanem egy hálás szívből fakadó, irgalmas szeretet, amikor én mindig többet kapok, mint amennyit adok. Bármit adok, én mindig többet kapok. És ha valaki ezt megért, ez Istennek ezt a végtelen szeretetét, ezt a jóságot, meg az irgalmasságnak az ilyen szintű lényegét, az már nem azt mondja, hogy már megint jót kell tenni, a fene egye meg pedig ez az ember nem érdemli meg, hanem Uram, hálát adok, hogy tehetem a jót, hálát adok, hogy te vagy ennek a forrása, meg te vagy, aki megjutalmazol, te vagy, aki szeretsz, aki velem is irgalmas vagy. És amikor ez a hálát ki tudom mondani tiszta szívből, megértettem az irgalmasságnak a lényegét, meg ezt az evangéliumot. Hát így kívánok mindenkinek nyugodalmas éjszakát, dicsértessék a Jézus Krisztus!
A megértés hullámhosszán Szabó József atya műsorát hallották.